Sziasztok, Gáspár József vagyok, ez pedig a Game On, a Rádiókafé 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora. A mai napon Gretel Bényi Lacival azokat az eseményeket vesszük át, ami 23-as évben igazán megrázta, vagy felemelte a játékos világot, de mindenképpen hatással volt rá. Kezdjük is talán az egyik legfontosabbal, ami azt gondolom, hogy ha valaki olvasott bármilyen létező gaming sajtót, akkor ezzel szembe jött, az pedig egy óriási felvásárlás, méghozzá a Microsoft akvirálta, ugye a Blizzard Activision 2-sét, akinek olyan címeket köszönhetünk, mint például a Diablo, amiről még később a műsorban beszélünk, illetve hát az Activision kapcsán ugye a Call of Duty, és hát ennek kapcsán, mivel a Microsoft ugye az Xbox kiadója is, elég sok vitát szült már ez a felvásárlás megkörnyékezés már a legelején is, hiszen könnyen lehetett volna az, hogy mondjuk a Call of Duty egy Xbox exkluzív címmé válik, mert ugye mondjuk teszem azt, mondjuk a Game Pass, mint láthatjuk, ez az éves előfizetési modellje a Microsoftnak is arra vezet, hogy ezeket a játékokat, mikor megjelennek és nagyobb kiadók játékai, akkor ott egyből kvázi beteszik ebbe a shopba, és aki előfizető, az ezt megveheti. Szóval nagyon sok érdekes pletyka, probléma, aggály övezte ezt az egészet, de végül létrejött, és hát erről beszélgessünk először. Illetve az adás első része ezekről az eseményekről fog szólni, ami hasonló formában rengette meg a játékos világot.
Igen, mindenképpen ez volt a... Talán ami nem idén hozta a legnagyobb változásokat, de ami a következő néhány évre vonatkozik, az valószínűleg ez az Activision felvásárlás, ugye a Microsoft által, az, ami a legfontosabb esemény lesz. Maga a bejelentés az egyébként még megnéztem elképesztő, 2022. januárjában volt, és akkor tűzték ki, hogy majd 2023. júliusig ennek le kell menni, de hát ugye mi nem értünk az ilyen sok milliárdos, ez ugye 68,7 milliárd dollár volt, ami egy szinte felfoghatatlan mennyiségű pénz, és mindenki úgy volt vele a játékvilágban, hogy csak nem húzzák ezt másfél évig, hát ez milyen furcsa lenne. Aztán kiderült, hogy hát nem csak másfél évig, de majdnem két évig húzódott. Az Activision Blizzardnak a részvényesei azok idén fogadták el, és bólintottak rá, hogy jó, ez egy jó ötlet, legyen így, csináljuk ezt. És akkor jött az a folyamat, hogy a különböző országok, meg az EU fogyasztóvédelmi bizottságai elkezdték vizsgálni az ügyet. Ugye ilyenkor mindig fölmerül, hogy monopóliumot teremthet-e, visszaélhet valaki a hatalmával, és ez egy nagyon érdekes játszma volt így kívülről nézve. Belülről valószínűleg egy ilyen hajtépéssel és izgatott, kimerült jogászok tucatjaival járó dolog volt. Kívülről egy ilyen szórakoztató színháznak tűnt néha. Microsoft azt játszott el, hogy gyakorlatilag ők az utolsókat rúgják, és annyira semmi esélyük nincsen a konzolpiacon az érre törni, hogy ez a parányi üzlet, ez semmit nem változtat ezen, és a Sony is egy ilyen hasonló haldokló öregembert mutatott be, hogy tulajdonképpen a PlayStation üzletág az düledezik, és már csak a Call of Duty az utolsó deszka, ami tartja, és hogyha azt elveszítjük, akkor minden összedől, és nyilván ezzel mindenki a saját igazát próbálta elérni. A Microsoft ugye azt akarta bebizonyítani, megmutatni, hogy csak azért, mert fölvásároljuk tulajdonképpen talán a legnagyobb nyugati kiadót, ugye Kínában azért vannak óriási játékcégek, de a legnagyobb nyugati amerikai kiadót felvásároljuk, attól még nem borul fel ez a konzolpiac. Még akkor sem, ha esetleg úgy döntenénk, hogy néhány cím exkluzív lesz, a Sony pedig, ők ugye tanúként voltak ebben az egészben jelentett őket. Anyagilag úgy konkrétan közvetlenül nem érintette a dolog, de az amerikai fogyasztóvédelemnek a Sony volt az egyik legfontosabb tanúja, ők pedig azt akarták bizonyítani, hogy ezzel a felvásárlással minden átalakul, minden borul, az eddig kialakult rend, ugye, hogy a Sony bőven a Microsoft előtt van hardware eladásokban, játékeladásokban, előfizető számokban, az ettől a felvásárlástól és elsősorban a Call of Duty iszonyatos sikerétől ez egy csapásra megfordul, és hogy ez tulajdonképpen erőfölénnyel való visszaélés, olyan, mint amikor apuka megveszi a kisgyereknek a nem tudom mit, amivel ő lesz az osztály, az óvoda királya. Egy másik érdekes fejlemény ebben az volt, hogy ugye ez nem egy szokásos per volt, amikor minden titkos és semmi nem kerül ki, hanem ezek fogyasztóvédelmi eljárások, és azok a legtöbb országban abszolút nyilvánosak. Minden egyes benyújtott irat, most már, mint kiderült számomra teljesen új információként, ezeket streamelik online, ezeket a megbeszéléseket, wow. Akkor is, hogyha a Microsoft elnöke, ugye az a Satya Nadella, vagy az Activisionnek a vezetője, a Bobby Kotick, vagy a Sonynak az éppen a akkori vezetője, a Jim Ryan nyilatkozik, ezt mind élőben streamelik újságíróknak, meg Nyilván a legtöbb ügyben azért így kevesen érdeklődnek, de hát ez mégiscsak videójáték, és ezért egy csomó úgymond egyszeri gamer ott volt a nem tudom milyen amerikai felsőbb bírósági megbeszéléseken online, és nyilván ők nem tettek föl kérdéseket, de így vidáman nézték, és a chat az valószínűleg intenzívebben alakult, mint egy szokásos.
Általában hirtelen a moderátoroknak égett az ujja, hogy akkor most mit kéne kiszedni.
Igen, és ennek a nyilvánosságnak köszönhetően egyébként olyan információk tömegei kerültek ki, aminek így első látásra semmi köze nincs ehhez. Tehát például a Microsoftnak kikerült az következő 10 éves terve, hogy milyen konzolokat szeretnének csinálni, milyen kontrollereik lesznek, bejelentés előtt álló játékok full listája évekre előre kikerült, hogy belső levelezések és memók, hogy amikor azon beszélgetnek a Microsoft Xbox üzletágának a vezetői egymás között, biztos vagyok benne, hogy arra számítva, hogy hát ezt egymás között beszéljük, és soha nem fog kikerülni, hogy a Sega-t vegyük meg, vagy a Square Enix-et vegyük meg ahhoz, hogy a Game Pass-nak a játékellátottsága még többet javuljon, és ugyanígy a Sony-tól is olyan belsős információk, amiket különben szerintem kínzással sem lehetett volna kiszedni a pénzügyesekből, hogy a Call of Duty-nak hány felhasználója van, ők mennyi pénzt költenek PlayStation-ön, a PlayStation játékosok mennyit játszanak, és azoknak mekkora aránya a Call of Duty játékos. Tehát ilyen nem biztos, hogy ezek nagyon érzékeny adatok, de az biztos, hogy ezeket nagyon érzékeny adatként kezelték egészen eddig. Tehát titkos információk egész tömeggel jött ki minden tárgyalási napon. Szerintem nincs értelme végigmenni, hogy milyen fordulatok voltak erre. Egész jó összefoglalók vannak, ilyen jogi magyarázatok, hogy melyik országban éppen miért próbálták fenntartani az egészet. A lényeg az, hogy két fő akadály volt, Amerika és Nagy-Britannia. Amerikában az utolsó mindent eldöntő tárgyaláson, az már azt hiszem, egy ilyen fellebbviteli tárgyalás volt, ott egészen borzalmas tanúkat sikerült behívni a fogyasztóvédelemnek, és ott végül a bíró a Microsoft mellett döntött, vagyis hát engedélyezték a felvásárlást. Nagy-Britanniában pedig érdekes módon nem is ez a konzolpiac volt a lényeg, hanem hogy a streaming piac, ugye ez a felhőből te streamelsz játékokat, mint a GeForce Now, vagy az Ubitus, csomó ilyen kis szolgáltatás van, ez még jelenleg egy elképesztően pici piac. Ez, hogy én játékot streamelek. Tehát nem játék videót, hanem hogy úgy játszom, hogy máshol fut, egy felhőben fut a szerveren a játék. Ez ma talán 10 000-ek játszanak ezzel, talán összesen 100 000-es szinten van, ami ugye elenyésző a teljes játékvilághoz képest, de a britek abba kötöttek bele, a brit fogyasztóvédelem, hogy ezzel a lépéssel a Microsoft ezen a területen szerezne hatalmas előnyt, és szerintük ez a terület lesz a domináns középtávon. Úgyhogy például a Microsoftnak ugye ilyenkor engedményeket szokás tenni, hogyha valaki vagy fogyasztóvédelem balhézik, akkor a cég, aki éppen jelen esetben a Microsoft, az különféle engedményeket tesz, hogy tudjuk elkerülni azt, hogy tényleg akkor mi monopóliumot alakítsunk, és Nagy-Britanniára tekintettel például a Microsoft vállalta, hogy a saját játékai mindenféle ilyen streamer szolgáltatón föltűnnek, tehát ezeket nem tartják meg exkluzívba. És ami engem meglepett, mert ez egy ilyen radikális lépésnek tűnik az én szememben, de szükség volt rá tényleg, hiszen azt még nem mondtuk, hogy ugye július volt az eredeti határidő, hogyha az alatt nem sikerül letárgyalni, akkor ilyen több milliárd dolláros kötbéreket kellett volna fizetni, és ezt nem sikerült ennyi idő alatt helyrehozni, tehát ez a 18 hónap ez nem volt elég, és októberig meghosszabbították a határidőt. Ott a Microsoft megtárgyalt az Activision-nel, hogy ezt a 3 milliárd dolláros kötbért ne hívjátok le, léci, hanem hosszabbítsuk meg, mindenkinek ez áll az érdekében, és végül is ezt elfogadták. És 5 nappal a meghosszabbított határidő lejárta előtt sikerült csak elfogadni ezt az egészet, és az utolsó nagy lépés az volt, amit elkezdtem mondani, hogy a Microsoft eladta az Activision játékok streamelési jogait a Ubisoftnak, aki egy ilyen teljesen meglepő, kintről jött harmadikként bejött, és most a Ubisoft ugye 15 éven keresztül az Activision játék, minden Activision és minden Blizzard játéknak az ilyen felhő streamelési jogait tovább értékesíteni, és teszem azt, hogyha a Microsoft szeretné a Game Pass-ban ezeket a játékokat streamelhetővé tenni, akkor azt a Ubisofttól kell licenszelnie.
Ez miért lehetett szükség erre a faramúci helyzetre? Mert a hallgatók, akik kevésbé jártasak a konzolvilágban, erről a szolgáltatásra röviden, tehát a Game Pass-ban van egy lehetőség, hogyha nem éppen az aktuális generációs konzolon játszunk, viszont csak arra a típusra adták ki az adott játékot, akkor lehetőség van, ahogy Rett is mondta, egy ilyen felhő alkalmazást elindítani, és abban játszani a játékkal, És egyébként egészen jó eredményeket lehet elérni egy jó internettel, tehát egy tökéletesen egy régebbi konzolon, akkor egy olyan játékot játszunk, amivel egyébként nem tudnánk. Tehát ez egy nagyon furcsa csavar nekem, hogy aztán a végén kiadják ezt egy harmadik félnek, tehát hogy nem lenne elég, vagy hogy mondjam, tehát nem számolnak önnövekedéssel esetleg, vagy itt mi lehetett ennek a hátterébe?
Itt ez volt az utolsó érv, a britek tényleg ezzel a felhő streamelős játékon akadoztak.
Ja, és ez volt a megoldó lépés.
És ez volt a Microsoftnak, hogy jó, oké, figyeljetek, kivesszünk mindent, nem is lehet monopóliumunk, mert eladtuk a Ubisoftnak.
Á, értem.
Hogyha mi szeretnénk streamelni, fizetünk a Ubisoftnak. Hogyha esetleg, nem tudom, a Sony valamiért szeretne Xboxos játékot a saját rendszerén, akkor majd ők is fizetnek a Ubisoftnak.
Érthető.
Bárki akar streamelni, majd a Ubisoft a tárgyalja, nekünk közünk sincs hozzá.
Nagyon szép lépés Igen. volt. Igen, amiért egyébként ez érdekes játékos szempontból, az pont, amit mondtam, hogy azért a Blizzard ez rendkívül komoly címekkel rendelkezett. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy mint korábban a Microsoft azért nagyon sok stúdiót már idézőbe bekebelezett, viszont javíts ki, hogyha tévedek, de ezek a stúdiók tulajdonképpen egy picit ilyen inkubátorba kerültek, tehát nem arról beszélünk, hogy ezek így beolvadtak, és akkor a Microsoft rendszerének a nagy tagjai lettek és szétszóródtak, hanem kvázi megtartotta ezeket a stúdiókat egyben, és inspirálta őket arra, hogy dolgozzanak egyre jobban és jobban. Az én meggyőződésem egyébként az, hogy ez jót tett egyébként a játékosoknak és a játékiparnak, tehát hogy tök jó eredmények születtek. A legutolsó ilyen talán a Bethesda volt, amit ők a saját szárnyaik alá vettek, és ugye a Starfield-el is érhető a Game Pass-ban az első naptól, ez volt a Bethesda legutolsó nagy játéka, illetve nem a legutolsó, hanem az aktuális nagy játéka, és amit fejleszgetnek és tolnak tovább, és hogyha minden igaz, és jól tudom, akkor nekik ez a szánt szándék egyébként az Activision Blizzarddal is, ahol pont az említett Call of Duty-val már azért vannak problémák, mert ha kicsit olvasgatjuk a netet, akkor az évről évre kijön egy új Call of Duty, ami nem is igazán új, nem is igazán olyan, az egy ilyen akut problémája lett ennek a sorozatnak. Ráadásul hozzá kell, hogy tegyem, hogy még egy hatást gyakorolt ez a felvásárlási mizéria a mostani évre. Tehát ez mit jelent tulajdonképpen a játékos szemszögéből?
Hát ez attól függ, hogy melyik játékos aki eddig Xboxon játszott, annak ez mindenképpen egy pozitívum abból a szempontból, hogy ezentúl az Activision és a Blizzard játékai Game Passon elérhetők lesznek. Ugye ennek a felvásárlásnak egy hatalmas része a King nevű mobiljáték szolgáltató, a Candy Crush és ezek tartoznak hozzájuk, de ugye ez a Game Passt annyira nem érinti. De elvileg ez azt jelenti, a pontos tervek még nem jöttek ki, de minden jel arra mutat, hogy a jövő évtől kezdve, tehát 2024-től kezdve, hogyha megjelenik egy Blizzard játék, megjelenik egy Activision játék, az független attól, hogy ez amúgy mennyibe kerül, és hogy milyen rangos cím, az azonnal első naptól kezdve a Game Pass előfizetők számára tulajdonképpen ingyen, hát az előfizetési díjért cserébe elérhető lesz, tehát nem kell teszem azt egy Call of Duty-t, egy Diablo-t, egy bármilyen más Activision Blizzard játékért kifizetni a teljes árat, hanem aki előfizető, az ezeket megkapja. Ez annak, aki ezen a platformon játszik, azt hiszem egy objektív pozitívum. Nyilván a Sony és kisebb mértékben a Nintendo, ugye a másik két konzolgyártó platform azért aggódott, mert a Call of Duty az két évtizede minden évben, legalábbis Amerikában a legjobban fogyó játék. Európában top 3-as, mert ott ugye a FIFA azért nagyon erős eladásokban. De globális szinten is azt jelenti, hogy van néhány örökzöld cím, a Minecraft, a Grand Theft Auto, a Mario Kart, hogy ezeket leszámítva a Call of Duty az, ami tényleg évről évre több mint két évtizede ott van a toppon. Ezt elveszíteni sem még platform nem akarja. Ezért aztán a Microsoft tett egyébként egy olyan ígéretet, sőt, hát több mint ígéret, aláírt szerződésekről van szó. Megígérték, hogy 10 éven keresztül a Call of Duty ugyanolyan minőségben, ugyanolyan funkciókkal, ugyanolyan kinézettel, hogyha a hardware megengedi, megjelenik Nintendo gépeken és PlayStation gépeken is a jövőben, ugyanúgy fognak működni, mint Xboxon, tehát nem lesz az, hogy Xboxon lesz egy nagyon jó verzió, és akkor valami ócskát, amiben mit tudom én, fele annyi pálya van, vagy akármi, majd az lesz a többi konzolon. Szóval Microsoft pont ezt a legnagyobb fegyvert, ezt multi platformként megtartotta, tehát gondolom ezt ők is érezték, hogy ha ezt azt mondják, hogy a Call of Duty exkluzív lesz, akkor azonnal minden fogyasztóvédelemnél megszólalnak a szirénák, és akkor ennek teljesen más kimenete lett volna ennek a hosszú tárgyalásnak. Ettől szerintem teljesen külön ügy az, hogy a Call of Duty-nek az idei részével a legrosszabb kritikák mind a a tényleges kritikusok, mint a játékosok részéről, ami részben annak köszönhető, hogy ez eredetileg ténylegesen egy letölthető tartalomnak, egy DLC-nek tervezték, tehát egy kiegészítő lett volna, amit aztán ki tudja, hogy milyen kreatív és vagy pénzügyi okokból inkább azt mondták, hogy nem, legyen ez egy teljes áru játék, csak a tartalmat nem sikerült olyan mennyiségűre és a kritikák alapján minőségűre hozni, ami megszolgálta volna ezt az árcédulát, tehát például multiplayerben minden pálya az a korábbi részekből származik, egy ilyen best of válogatás, ami egyrészt tök jó dolog, mert az a nosztalgia, hogy ó, 10 éve ezt a pályát hogy imádtuk, vagy 5 éve a haverokkal mindig ezen a pályán játszottunk, tehát van benne egy ilyen pozitívum, de ez szerintem sokkal jobban működött volna, úgyhogy van ez a nosztalgikus csomag, és mellette van azért néhány új pálya is, hogy esetleg kiszolgáljuk azokat is, akiknek pont ezek a régi pályák nem tetszettek. A kampányra a legfőbb kritika az, hogy én elképesztően rövid, tehát ilyen 3-4 óra maximum, amíg végig lehet játszani, és a különböző extra játékmódokra is, hát az, hogy nem az eredeti ötletek tömegétől csillognak, az szerintem...
Nagyon szerény kijelentés, igen.
Igen, úgyhogy... De hát minden sorozatban vannak olyan részek, vannak olyan időszakok, amikor gyengében sikerül. Hát emlékszünk, a FIFA-nak is volt az a 2000-es évek elején, amikor gyakorlatilag semmit nem tudtak hozzá kitalálni, és kellett az, hogy tényleg a sorozat fő fejlesztőjét ott így kicsit elbeszélgessenek velük, néhányat elküldtek, és akkor jött egy ember egy új 5 éves tervel, és akkor a FIFA sorozat minősége és azzal együtt az eladása is megnőttek. Úgy néz ki, hogy most pont így jött ki a lépés a Call of Duty-nál, ami nyilván, aki imádja a sorozatot, és erre készül minden évben, hogy na majd novemberben jön a Call of Duty, és akkor megint hónapokat játszunk a haverokkal, annak ez egy nagyon rossz hír. Hosszú távon remélhetőleg ez nem valami trendnek a jele, hanem hát most éppen belefutottunk egy ilyenbe. A Microsoft sokszor pehes ilyen szempontból, ez több helyen olvastam egy ilyen szórakoztató fejtegetést, hogy az lenne az igazán Microsoft stílus, hogyha a Call of Duty-nak most ezzel valami negatív korszaka kezdődne el, de hát egyelőre nincs erről szó. Gondolom az arra a Microsoft is ügyel, hogy igen, a legtöbb stúdió, ahogy mondtad, őket meghagyták gyakorlatilag úgy, ahogy dolgoztak. Talán egy-két producert odaültetnek, de nincsen szó kézi vezérlésről, nincsen szó arról, hogy akkor most megmondjuk, hogy mi lesz ez. Szerintem, ahogy mondtad, tisztán látszik abból, hogy egyes stúdiók ilyen álomprojekteken kezdhettek el dolgozni. Ennek a legjobb példája szerintem a tavaly megjelent Pentiment című játék, amit az Obsidian adott ki, őket is felvásárolta a Microsoft, és a Pentiment a 17. században Németországban a vallásháborúk, a reformáció idején játszódó egy ilyen narratív detektív játék. Tehát ez az, amire azt mondod, hogy ezt nem lehet eladni. Ezt egy Microsoft sose fogja finanszírozni, vagy bármilyen nagy cég, de a Microsoft belement, elképesztő kritikákat kapott, az eladások olyanok voltak, amit egy ilyen sajnálatosan kis célközönségre tervezett, sőt, tulajdonképpen nem is célközönségre tervezték, hanem a fő dizájner mondta, hogy ez nekem az álmom, hogy ezt megcsinálja. Itt van a papírom, a füzetem 20 éve a fiókban. Most végre azt mondta egy cég, hogy jó van, csináld meg, hát nem lesz ez olyan drága. Na. Te is jól érzed magad, nekünk is lesz plusz egy játékunk a Game Pass-ban. Lehet, hogy nem ebből leszünk még több milliómosok, de legalább begyűjtünk néhány díjat vagy jelölést. Ez valószínűleg az Activision-nél is így megy. Azt azért nem hiszem, hogy a Call of Duty-nál, mondjuk ott eddig sem volt óriási szabadság, tehát...
Hát azért kötve vannak a témák, az mindenképpen egy érdekes dolog, hogy az említett elnök, ugye Bobby Kotick le is köszönt ezzel az egész történettel. Tehát nagyon érdekes az, hogy ki lesz az élén, és akkor ki az a karmester, aki húzogatja majd a szálakat. Ráadásul ez a kettős már azért megtépázódott ez az egy-két év alatt, ugye rengeteg botrányba került bele a cég a felvásárlási folyamat alatt. Tehát, hogy van azért honnan épülni, és azt gondolom, hogy azért objektív szempontból nekünk ez jó lehet, mert szerintem vissza fognak nyúlni a gyökerekhez is újra húzni az egészet, amiből a kultúra miatt, meg a jó címek miatt egy egészen érdekes jövőkép tárul elénk.
Igen, hát ugye nagyon röviden csak a végén tényleg annyi, hogy az Activision gyakorlatilag már a Call of Duty cégé vált. Tehát a Call of Duty sorozaton 14 Activision stúdió dolgozik, most alapították meg pont októberben a Texasban a 15-et. Emellett gyakorlatilag semmi másra nem jut erő. Olyan játékok, amiket szinte minden más cég azonnal sietve menne oda, és folytatná sorozatok a Crash Bandicoot-tól kezdve a Tony Hawk-on keresztül. Akár a StarCraft-ot is lehet mondani, amit nagyon rég nem láttunk. De hát ugye nem ezen van a hangsúly. Kiderül majd, hogy a Microsoftnál ez másként lesz.
És hát ezekkel a témákkal térünk vissza hamarosan, maradjatok velünk,